Folytatjuk programunkat. A második részben is Blue Chip-el foglalkozunk, a Magyar Telekom első féléves jelentéséről kérdezem Józsa Bencét, az Equilor befektetési ZRT junior elemzőjét. Szervusz, Bence!
Jó napot, üdvözlöm a hallgatókat!
Ha jól láttam, ismét felülmúlta az elemzői várakozásokat a Telekom gyors jelentése. Vajon az elemzők pesszimisták, amikor előre kiadnak prognózist, vagy pedig a Telekom teljesít a várakozásoknál jobban?
Így van, hát az összes főbb soron a vártnál jobb eredményen zárt a második negyedévet a Magyar Telekom. Hát itt igazából az is közrejátszik, ugye, hogy a Telekom menedzsmentje az jellemzően egy kifejezetten konzervatív módon szereti megfogalmazni a következő időszakkal kapcsolatos várakozásait, és nyilván az elemzők is ez alapján ítélik meg a következő időszakkal kapcsolatos kilátásokat, illetve ne feledkezzünk meg arról, hogy itt a távközlési pótadó, mint olyan, amit ugye talán többek extra profitadó néven olvashattak a sajtóban, ugye az szintén a Telekom negyedévét most csorbította.
Jó, hát nézzük meg először ugye a bevételek alakulását, és itt hadd tegyek egy kis kitérőt. Nem csak az én személyes tapasztalatom, de nyilván sokunké, hogy az utóbbi években a mobilozók szerte a világon éjjel-nappal használják a készüléküket. Otthon, az utcán, a metron, sőt még a biciklin is mondjuk a futárok nézik a telefont. Azaz, mintha ez az iparág korlátlan fejlődést mutatna, és ez a fejlődés szinte töretlen. Tehát az ember azt gondolná, hogy olyan iparágat elemeznek az elemzők, amelyik újabb és újabb csúcsokra tör, és ugye a vállalat bevételei nőttek is, hát több mint 10%-kal, ugye 184 milliárd forintra, tehát azért azt jelzi, hogy az a pesszimizmus, vagy az a visszafogottság, ugye, ami a menedzsmentet jellemzi, valóban visszafogott.
Így van, hát a második negyed évben évperév alapon 10,9%-kal sikerült bővíteni az árbevétel sort, ami hát az első fél évet nézzük, ugye az első negyed évben is egy jelentős bővülésen ment keresztül az árbevétel, tehát ha az első 6 hónapot nézzük az idei évben, akkor azt látja, hogy 9,6%-os volt az árbevétel növekedése, míg a menedzsment korábban publikált célja az idei teljes évre vonatkozóan egy 1,3%-os növekedési sávot határozott meg.
Mivel magyarázod ezt a gyors bevétel növekedést?
Itt jellemzően ugye az elmúlt negyed évekhez hasonlóan is a mobilbevételek hajtották az árbevételt, tehát itt azt látjuk, hogy az előfizetői szám növekedett most is 5%-kal, az egy előfizetőre jutó árbevétel szintén növekedett közel 3%-kal. Ugye a klasszikus telekommunikációs szegmens az pozitív képet mutat egyébként Magyarországon és Észak-Macedóniában is, ugye a Telekom másod piacán, illetve kifejezetten jó eredményt produkált a negyedév során a rendszerintegrációs és IT bevételek szegmense is, és ez egy kisebb szelete a tortának egyébként. A mobil bevételek tekintetében van itt fő mozgatórugó itt a növekedésnek.
Hát igen, ez az, amiről én is beszéltem, ugye?
Így van, itt az alapbevételek jelentősen nagyobb ütemben tudtak nőni, mint azt az elemzők gondolták volna, és a lakossági hangulatú bevételek pedig a vártnál kisebb mértékben csökkentek. Úgyhogy ezt láttuk, illetve a készülék értékesítések terén is, hogy az első negyed évben, most a második negyed évben is egy jelentős növekedést tudott felmutatni a vállalat.
Érdekes, amit mondtál, mert egy negyed évvel ezelőtt, amikor Nagy Nórával, az Erste Group elemzőjével beszélgettem, aki az egész régiót figyeli Bécsből, ő azt mondta, hogy Magyarországon az emberek gyorsabban cserélik telefonjainkat, mint például Lengyelországban. Kevésbé érzékenyek az árakra Magyarországon. Hogy ez csapódik le ugye a Magyar Telekom bevétel növekedésében is, ami az fura, mert hát ugye a lengyel és a magyar jövedelem struktúra azért nagyjából pariban van.
Így van, hát illetve ne feledkezzünk el arról, hogy itt a tavalyi év vége fele már a hazai piacon indult egy jelentősebb infláció, ugye, tehát sok esetben a készülékvásárlásokat is előrébb hozhatták az egyes háztartások, illetve volt egy jelentősebb bevétel és a háztartásoknak ugye akár csak az SZJA visszatérítésre gondolunk, úgyhogy a béremelkedések ütemén is az elmúlt időszakban jelentősebb volt, úgyhogy relatíve mondhatjuk, hogy nagyobb megtakarítással vagy jövedelemmel rendelkeztek a magyar háztartások, hogy ilyen a kiadásokra fordítsák ezeket a megtakarításokat. Egyébként az év hátralévő részében a kérdéses, hogy hogyan alakul majd a háztartások fogyasztása Magyarországon, úgyhogy ebből a szempontból nem biztos, hogy hasonló tendenciákat fogunk látni egyébként az év második felében.
El tudod képzelni, hogy az emberek kevesebbet mobiloznak majd a második fél évben?
Azt nem gondolom egyébként, tehát én továbbra is azt gondolom, hogy az adatbevételek az továbbra is a húzó ága lesz a Telekomnak, és itt a gyors jelentések során is azt fogják az elemzők majd közölni, hogy az adatbevételek tovább gyorsultak, vagy tovább ütemben nőttek. Viszont mondjuk a készülék értékesítések nem gondolom, hogy ilyen nagy mértékben fognak nőni. Nyilván itt van egy inflációs hatás is, ugye, hogy az egy éve korábbi készülék ára most már felment az idejében, ugye a magasabb inflációs környezet miatt, tehát itt van egy ilyen általános árfelhajtó hatás is a történet mögött.
Azért az 1-3%-os bevételnövekedés, amit a menedzsment jósolt, az továbbra is szerintem pesszimista. Nem tudom, hogy te mit gondolsz, hogy egész évre vetítve mennyivel fog nőni a Telekom árbevétele, de én azért az 5%-ot azért lefogadnám veled.
Hát valószínűleg igaz lesz az, hogy az 5% ez meg lesz, egyrészt itt van egy inflációs környezet is, tehát ez is inkább felhajtja az árakat. És a másik oldalt viszont ugye a menedzsment szempontjából, ugye, aki közé teszi ezeket az előrejelzéseket, a Telekom menedzsmentje híres arról, hogy konzervatív módon szokott fogalmazni a következő időszakkal kapcsolatban. Itt a mostani gyorsjelentés alkalmával és a vállalatnak a vezérigazgatója elmondta, hogy az inflációs környezet és a forint gyengülése következtében a költségeikre növekvő nyomás helyeződik.
Na jó, de az nem árbevételi kérdés, az már eredmény.
Az már igen. Persze. Az már igen, csak látjuk azt egyébként, hogy szeretnek konzervatívan fogalmazni, illetve sokkal jobb az, amikor azt mondják, hogy egy 3%-ot várnak, és a végén ott lesz egy 5-10%-os növekedés.
De ez nem tudom, hogy a, bocsánat, hogy közbeszólok, nem tudom, hogy a menedzsment hitelességét ez javítja, vagy nem javítja. Szóval én azt látom azért a részvénykörben, hogy azért a menedzsment igyekszik azért reális értékelést, vagy prognózist adni.
Így van, igen, ez a másik oldala a libikókának, hogy igen, itt az egyik oldalon van egy állandó jó hírünk, ugye a gyorsjelentések alkalmával, tehát hogy nagyon alálövi tárgított a menedzsment, és ezért könnyű megugrani ezt a alacsonyra tett lécet. Viszont a másik kérdés az, hogy akkor ha mindig alálő a menedzsment, akkor előbb-utóbb mi is úgy fogunk ahhoz viszonyulni, hogy akkor ezt mindig kétségekkel fogadjuk, és akkor inkább mi mondjuk a felszózó kettővel azt mondjuk a menedzsment mondani, akkor ha 3-at vár, akkor az lehet 6 lesz.
Jó, akkor nézzük meg az eredményeket, mert ugye itt már azért nincs túl teljesítés. Nem tudom, az első fél éves eredmény hogy alakult. A másik negyed évben azért elég gyenge volt ugye az eredmény, és azt hiszem, hogy az EBITDA is csökkent jelentős mértékben. Ennek mi van a hátterében?
Így van. Hát a távközlési pótadó az most egy jelentősebb költségterhet jelentette a másik negyedéves eredményekre. Itt ugye azt kell látni, hogy ezt a távközlési pótadót, amit mint említettem, talán a legtöbben úgy találkoztunk vele, mint extra a profitadó, ezt az első fél évre vonatkozóan 12,4 milliárd forintot könyvelt a Magyar Telekom, illetve voltak itt még olyan kölcsvermelő költségek is, mint például a forintnak a gyengülése, ez is szintén rontotta a pénzügyi költségeket, vagy a pénzügyi költségsorot emelte. Úgyhogy emiatt láttunk visszaesést, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy az EBITDA sor az év per év alapon 2,3%-kal csökkent a második negyed évben, ugyanakkor jobban alakult, mint ahogy azt az elemzői konszenzus várta. Mert egyébként azt látjuk, hogy a különböző marzsok, tehát árések azok viszont szélesedtek, tehát nőttek. Egy tök érdekes példa e tekintetében például, hogy a személyjelegű ráfordítások egy szűk munkaerőpiacon, egy árbérspirál kialakulás közelében. Magyar Telekom esetében ez csökkent, tehát 8,8%-kal csökkent a személyjelegű ráfordítások esete a Telekomnál.
Mi a helyzet a beruházásokkal, a különböző fejlesztésekkel, bár hát ugye azok nem a klasszikus költségekhez sorolandók, ebben az évben is jelentős összegeket költ majd ilyen célokra a Telekom?
Hát van egy állandó gigabit hálózat bővítési programja ugye a társaságnak, ami is egy stratégiai célként mondhatunk. Ezt tovább folyt a negyedév során is, és a következő időszakban is tovább fog folyni, úgyhogy e tekintetében van egy kvázi állandó kiadása ilyen terén a vállalatnak, ugyanakkor ez nem egy olyan óriási jelentős összeg, ami az eredménynek a jelentős részét elvinni, illetve még az előbbi részhez, még itt az EBITDA részhez még hozzáfűzném azt, hogy itt a távközlési pózadó kapcsán ez egy fontos információ, hogy ezt a működési költség sorra könyvelt el a menedzsment, tehát hogy ezért rontotta az EBITDA-t, illetve a különböző eredménysorokat is, úgyhogy itt van egy kis érdekesség, vagy könyvelési érdekesség.
Jó, hogy említetted ezt a könyvelési ügyet, mert én úgy tudom, hogy az új távközlési pótadó, vagy nevezzük extra adót csak 2022 negyedik negyedévben kell kifizetnie a Telekomnak. Mégis úgy könyvelte, hogy már a második negyedévet is terheli ez az adó?
Így van, a menedzsment ugye valószínűleg el akarja oszlatni itt a négy éve közti költségeket. Igen, tehát azt korábban a menedzsment publikálta ezzel kapcsolatban a várakozásait, és ők úgy számoltak, hogy a 2022-es évben várható 25 milliárd forintos tétel lesz az a távközlési pótadó.
Uh-huh. Azért ugye ez elég szép tétel.
Ennek kvázi felét könyvelte le most így az első fél évben, kvázi a másik negyed évben.
Ugye azért említetted a költségeket, hát nyilván a költségek között azért ott van az energiaköltség is. És ez azért érdekes, mert ha jól tudom, erre az évre még fixáros energia megállapodása van a Telekomnak. Egyébként sok cégnek, sok ipari, nagyipari cégnél is 2022 még fixáros megállapodás, és csak jövőre fog jelentkezni ugye ez az energia, a nagyobb energiaköltség.
Így van, ugye sok esetben lehet így a bizonytalanságot csökkenteni, hogy előre fixálunk a bizonyos kiadásokat, ugye, de nyilván itt az időtáv az véges, tehát amit előre sok esetben 5 évre fixálni egy változó költséget, úgyhogy jellemzően ezek így egy évre vagy rövidebb időtávra fixálódnak, úgyhogy most ez nem jelentkezik jelentős mértékben a Magyar Telekomnál, nyilván majd a következő években lehet majd ez egy jelentősebb költségtétel.
Na most egész évre körülbelül, vagy nagyságrendileg milyen eredményt hozhat a Telekom? Tehát azért mindenek ellenére azért nyereséget produkálhat a jelzett költségek megnövekedése miatt, vagy pedig más lesz a helyzet? De hogy látod, mi a te prognózisod?
Abszolút egyébként nyereséges maradt továbbra is a Telekom. Itt most menedzsment szempontból egyébként még akkor gyorsan elmondom, hogy volt némi előrejelzés módosítás a menedzsment részéről, itt az idei teljes évet tekintve, tehát az árbevétel prognózis az nem változott továbbra, és ezt a konzervatív 1-3%-os növekedés jósolja a menedzsment, itt ugye a második fél éves kockázatok miatt. Az EBITDA soron, amiről úgy előbb beszéltünk, korábban 3-5%-os növekedést jósolt a menedzsment, most már inkább a tavalyi évhez képest egy enyhe csökkenést jósol. Egyébként a tavalyi EBITDA sor az több mint 216 milliárd forint volt, úgyhogy ez is egy jelentős eredménysor volt. Illetve a szabad készpénzáram sor még az, ahol korábban a tavalyi 56 milliárd forintos szabad készpénzáramot, legalább 70 milliárdos szabad készpénzáramot jósolt a menedzsment, azt most szintén rontotta ezt az előrejelzését, és most már itt is egy enyhén csökkenő tendenciát vár a tavalyi évhez képest.
Na most, ha már a szabad cash flow-ról beszéltünk, akkor ugye beszélnünk kell az osztalékról.
Így van.
Nagyon régóta vita téma a Magyar Telekom osztalék politikája. Ugye a tavalyi év után fizetett egy, azt hiszem, 15 forintos osztalékot, és aztán volt egy visszavásárlási programja is, és utána néztem, elég komoly összegben vásárolt vissza részvényeket, talán 15 milliárd forintos csomagot, és 426 forintos átlagáron, és így 7%-os osztalék jött ki 2021 év után. Erre az évre, pontosabban ugye a 22-es évre, milyen osztalékkal számolhatnak a kisbefektetők? Hogyha a két tételt együtt összeadjuk, bár nem tudom, hogy a visszavásárlási programot mikor hirdetik meg, ha egyáltalán meghirdetik.
Így van, hát jellemzően ugye majd a negyedik negyedévben szokták ezt közölni. Itt ugye a tavalyi negyedik negyedévben volt egy változás, tehát meghirdetett a menedzsment egy új részvényesi javadalmazási politikát, ugye ez 2022 és 2024-re vonatkozóan. Ez ugye ez a részvényesi javadalmazási politikát, ez azért nem hívom osztalék politikának, amit jellemzően szoktak használni, mert hogy ez ennél több, tehát a részvényesi javadalmazási politika az egyrészt az osztalék kifizetésről szól, de amit ön is említett, a másik oldalának a saját részvény visszavásárlás. És amit tavaly meghirdettek, ami ugye már 2022-től 24-ig szól, az így szól, hogy az osztalék politika terén azt a trendet akarja követni a menedzsment, hogy a társaság részvényesére jutó igazított eredmény 60-80%-án alakuljon a teljes részvényesi javadalmazás, tehát ebbe tartozik be, hogy az osztalék kifizetés is, illetve a saját részvény visszavásárlás is.
Ez körülbelül az ideinek felelhet meg?
Valószínűleg egyébként igen, tehát nagyjából ugyanúgy alakulat, ahogy ez az idén alakult. Tehát nagyjából 29 milliárd forint környékén, környékére várható, 29-30 milliárd forint környékére várnám. És hogyha tendenciát nézzük egyébként, az viszont különösen érdekes egyébként, tehát azt látjuk, hogy az elmúlt években a Telekomnak a saját részvény visszavásárlásai, azok egyre nagyobb ütemben folynak. Tehát azt látjuk, hogy amikor 2020-ban meghirdett ezt a saját részvény visszavásárlási aukciót, 5,2 milliárd forint értékben hajtotta végre ezeket a visszavásárlásokat, az átlagár 396,6 forint volt per részvény, ezt követően 2021-ben már 10,2 milliárd forintért hajtott végre saját részvény visszavásárlásokat, ezt ugye ilyen májusi aukció keretében, vagy júniusi aukció keretében szokta a Telekom végrehajtani, tavaly már 429 forintért vásárolta vissza átlagosan a részvényeket 10,2 milliárd forint értékben, míg az idei évben május 17-én az aukciót 426 forinton, ahogy említette.
Igen.
Ahogy említette, és ugye 420 forintos átlagában vásárolt vissza 14,6 milliárd forint értékben részvényeket. Még egyébként, hogyha a részvény árfolyamat, vagy a kifizetett osztalék mennyiségét nézzük, akkor inkább azt látjuk, hogy ugye 2020-ban ez 20 forint körül mozgott részvényenként, 21-ben 15 forint, majd megint 2022-ben 15 forinton mozgott. Tehát azt látjuk, hogy itt a mérleg nyelv az inkább a saját részvény visszavásárlások irányába vezet.
Jó, még két szót az árfolyamról szeretnék tudni, hogy mi a véleményed arról, hogy ez a jelenlegi árfolyam, illetve mi az árfolyam prognózis, mi a fair árfolyam a magyarul a Telekomnak?
Igen, ezt a saját részvény visszavásárlást, tehát azért próbáltam így egyre kikerekíteni, mert azt látjuk, hogy itt a Deutsche Telekom a többségi tulajdonosa ugye a Magyar Telekomnak, és fordultak már itt a piaci szereplők, ugye nyílt levél is a társaság felé, a Magyar Telekom felé, hogy nézzenek rá a részvény árfolyamra, és akkor legyenek a kicsit nagyobb lelkűek így a kisbefektetőkkel szemben, hogy ezt a nyomást a Magyar Telekom részvényről levegyék, és tényleg a ferár közelébe kerüljön a részvény árfolyama. Ez most egyébként úgy látni talán, hogy nem sikerült így meghallgatásra találni itt a nyílt levél megfogalmazóinak. És azért is egy érdekes spekuláció az egyébként, hogy itt lehet egy olyan spekuláció szerintem, hogy a Deutsche Telekom kivásárolhatja a Magyar Telekomot, vagy szépen lassan próbálja kivásárolni a Magyar Telekomot itt a tőzsdéről. Ugye ez irányba mutat az is, hogy évről évre növekedtek a saját részén visszavásárlási a cégnek, úgyhogy előbb-utóbb elképzelhetőnek tartom egyébként, hogy eljön az az időszak is, amikor majd egy kötelező vételi ajánlattal rukkol elő a Deutsche Telekom, aminek egyébként két iránymutatása van, tehát kötelező vételi ajánlat tételnek két iránymutatása van, az egyik az elmúlt 12 havi záróárak átlaga, ami most 387,5 forint, illetve a részvény könyv szerinti értéke, ami most a legutóbbi negyedév során 683 forint volt, és az a lényeg, hogy itt a kettő közül a magasabb képezi a kötelező vételi ajánlatot, tehát ezt a 683 forintot kellene kifizetnie a Deutsche Telekomnak, hogyha ki akarja vásárolni a kis befektetőket a Magyar Telekom részvényéből, úgyhogy nyilván itt azt gondolnám, vagy azt spekulál, vagy egy ilyen érdekes ötlet lehet, hogy itt
mi történik?
Következő években szépen lassan ezeken a nyár elejé aukciókon vásárolgatja vissza 5-10%-okat így a közkiszhányatból, és majd amikor elérkezett egy nominálisan egy kevésbé jelentős összeg, azt a maradék részvényt is kivásárolja a tőzsdéről már ezen a részvénykönyv szerint értékén, amire hivatkozhatunk, úgyis akár mint Ferrár, ami jelentősen magasabb, mint ahol most a részvényárfolyamát kereskedik. Igen.
Köszönöm az interjút Józsa Bencének, az Equilor Befektetési ZRT junior elemzőjének, további kellemes napot kívánok.
Köszönöm én is, viszont.
A műsor végén felhívom a figyelmet arra, hogy a beszélgetések nem minősülnek befektetési tanácsnak. Aki befektetni szeretne, az ennél részletesebben tájékozódjon. Elköszön és kellemes hétvégét kíván a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál.